Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Varga Edit. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról számolunk be, hogy Izraelben 24 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az orvosok, munkabeszüntetést terveznek a vadászpilóták és a tartalékos katonák, az utcákon pedig tömegtüntetések robbantak ki, amelyek résztvevői összecsaptak a rendőrökkel. A zsidó állam a Netanyahu kormány igazságügyi törvénymódosítása ellen forrong, mondta az Inforádiónak Csepregi Zsolt, Izrael szakértő. Herceg Zsolt interjúja.
A Netanyahu kormány egy széleskörű igazságügyi reformot kezdeményezett 2022 év végén. Ez a igazságügyi reformcsomag nem került elfogadásra teljes mértékben, mivel 2023 első hónapjaiban nagy tüntetések zajlottak Izraelben, és tartanak mind a mai napig. Ezért a Netanyahu kormány felbontotta ezt az egészségügyi reformcsomagot több részre, hétfőn az úgynevezett észszerűségi vagy indokoltsági törvény tervezetet fogadta el az izraeli parlament, a Knesset. Ez a törvény megszünteti azt a jogát az izraeli legfelsőbb bíróságnak, hogy úgymond az észszerűség vagy az indokoltság okán megsemmisíthessen különböző kormány döntéseket. Ezt a felhatalmazást az izraeli legfelsőbb bíróság hosszú éveken keresztül legfőképpen különböző kormányzati személyi kinevezések kapcsán alkalmazta, hogy ezeket a törvényeket a legfelsőbb bíróság megsemmisítse. A Netanyahu kormánynak a célja az az, hogy a kormány által meghozott döntéseket a legfelsőbb bíróság ezzel a indokkal ne tudjon a továbbiakban megsemmisíteni, tehát legfőképpen ez különböző magas szintű személyi döntések meghozatalához alkalmasak, mint például a legfelsőbb ügyész kinevezésének a folyamata.
Izraelben sztrájkba léptek az orvosok. Munkabeszüntetéssel fenyegetnek a pilóták. Nagyon sok tartalékos nem hajlandó felvenni a szolgálatot. Utcai tüntetések vannak, és a demonstrálók összecsapnak a rendőrséggel. Miért pont az ön által ismertetett és részben megszavazott változások csapták ki a biztosítékot az embereknél? Mit látnak bele az izraeliek ezekbe a jogszabályváltoztatásokba, a jövőjüket, az ország jövőjét illetően?
A modern Izrael egy fiatal állam, amelynek a közjogi rendszere nem teljes mértékben kialakult, abból a szempontból, hogy nincsen alkotmánya, hanem alaptörvények szabályozzák azokat a kérdéseket, melyekben meg tudott egyezni az izraeli parlament egészen a modern Izrael függetlenségének kikiáltása óta, tehát 1948 óta, és különböző részekben vannak ilyen alaptörvények, amelyek szabályozzák az ország működését. Azonban számos kérdésben nincsen alaptörvényi szintű szabályozás. Tehát nyilvánvalóan az országnak közjogi rendszere az folyamatos fejlődésben van, folyamatosan alakul. Ugye maga Izrael önmeghatározása szerint egy zsidó és demokratikus állam, és ennek az iker identitásnak a kialakítása az folyamatos évtizedeken át tartó folyamat. Az izraeli polgárok, akik ugye ellenzik Netanyahu és koalíciós partnereinek ezt az átfogó igazságügyi reformtervezetét, ők attól tartanak, hogy ez a zsidó és demokratikus állam, ez nem olyan irányba fog fejlődni, mint ahogy azt ők elvárnak, tehát nem egyenlően lesz zsidó és demokratikus, hanem a végrehajtói hatalom túlzott hatalmat nyer az igazságügyi rendszerrel szemben. Tehát ettől tartanak. Maga az igazságügyi reform, én úgy fogalmaznék, hogy három aspektusa van. Első részben igazából minden politikai párt egyetért abban, hogy hozzá kell nyúlni a legfelsőbb bíróságnak a jogköreihez, ezt valamilyen formában újra kell szabályozni, esetleg szűkíteni is. Ebben nagy egyetértés van. Amiben nincsen egyetértés, az, hogy pontosan hogyan és milyen jogokat kellene szűkíteni vagy korlátozni a legfelsőbb bíróságnál, ilyen a most elfogadott indokoltsági vagy észszerűségi szabály, amelyet több parlamenti párt, az ellenzékiek is hosszú ideje kívánnak újra szabályozni, hogy ez ne egy teljesen szabad kártya legyen úgymond a legfelsőbb bíróság kezébe, amit alkalmazhat, hanem legyen ez jobban megkötve, de attól tartanak az izraeli polgárok, hogy ez az első eleme az átfogó igazságügyi reformnak, amit majd esetleg olyan további javaslatok meg törvénytervezetek és törvények fognak követni, amelyek felborítják a hatalmi egyensúlyt a különböző hatalmi ágak között Izraelben, és ezért van most ez a nagy sztrájk hullám és a kialakulóban lévő tüntetés hullám.
Amitől tartanak, azt hívják klasszikusan, ha nem is diktatúrának, de autokráciának, ugye?
Nem elsősorban jelenleg az autokrácia vagy demokrácia bipolaritásról van szó, hanem arról, hogy a végrehajtói hatalomnak milyen joga lesz az igazságügyi rendszer fölött. Ugye a Netanyahu kormány és szövetségesei amellett érvelnek, hogy azoknál kell lenni a hatalomnak, akiket a polgárok megszavaznak. Tehát a választási rendszerhez való hozzányúlásról nincsen jelenleg szó. Itt a végrehajtói hatalom, törvényhozói hatalom, parlament és a legfelsőbb bíróság közötti hatalmi egyensúly eltolásáról van szó. De valóban az ellenzéki politikusok amellett érvelnek, hogy ez egy első lépése egy olyan politikai reformfolyamatnak, ami sérti az ország demokratikus jellegét, míg nyilván a Netanyahu kormány meg amellett érvel, hogy nem, ez nem sérti a demokratikus jelleget, ez kizárólag az igazságügyi rendszer és a kormány közötti hatalom egyensúlynak a eltolására szolgál.
Mire számít ön a következő napokban, hetekben? A törvényjavaslatot megszavazók, a kormány, Netanyahu meghátrál, az ellenzék megerősödik, zárójelben jegyzem meg, hogy az ellenzék már is megígérte, hogy ha hatalomra jut, akkor visszavonja ezt a reformot, és mi fog történni az utcákon, mennyire súlyosbodhat a helyzet ön szerint?
Azt gondolom, hogy a legfontosabb, amit figyelni kell, hogy az izraeli szakszervezet, a Histadrut, tehát a szakszervezet, ami a legnagyobb munkavállalókat összefogó ernyőszervezet, az országban, ez mit fog lépni? Elrendelett teljes sztrájkot az országban. Jelenleg az orvosok sztrájkolnak 24 órán keresztül. Ez nyilván jelent számos fennakadást és problémát, de a kérdés az, hogy visszatér-e oda Izrael arra a teljes leállásra, ahol néhány héttel ezelőtt volt. A másik kérdés, amit figyelni kell valóban, hogy a tüntetések mennyire erősödnek fel. Újra látunk-e olyat, hogy több százezer vagy akár millió ember kimegy az utcára. Ugye volt erre példa, Izrael egy közel 10 millió lakosú ország, és 1 millió polgár volt az utcán 10 évvel ezelőtt egy másik tüntetés hullám során. Ugye a jelenlegi tüntetési időszakban is több százezer főre nőttek bizonyos napokon a tüntetők száma, tehát ezt is mindenképpen figyelni kell. De ugye a Netanyahu kormány stratégiája az az, hogy meghozta ezt a számára nagyon fontos döntést a észszerűségi indoklás eltörléséről. Ezzel meg tudja tenni azokat a különböző személyi kinevezéseket, amik a kormány hatalomra jutása óta tolódnak, például Aryeh Deri korábbi belügyminiszter újra kinevezését konkrétan ezzel a észszerűségi indok akadályozta meg a legfelsőbb bíróság. Tehát ezeket a legfontosabb lépéseiket meg tudja tenni az izraeli kormánykoalíció, és a továbbiakról pedig tárgyalni kívánnak novemberig. Tehát nyilván a Netanyahu kormány igyekszik letörni a tüntetések és sztrájkoknak az élét azzal, hogy ez egy elhúzódó folyamat legyen, míg az ellenzék pedig igyekszik jelenleg minél rövidebb időtávon belül nyomást gyakorolni a kormányra, hogy változtasson a politikai magatartásán. Tehát a kérdés az lesz, hogy mennyire érzi a sürgősséget, mondjuk a Histadrut szakszervezet, mennyire helyeznek rövid távon nyomást az izraeli kormányra, hogy változtasson a politikáján, illetve hogy hova fejlődnek az ellenzék meg a kormány közötti tárgyalások. Egyáltalán lesznek-e ezen a ponton vagy pedig az ellenzék úgy fogja ítélni, hogy kizárólag a utcán tüntetésekkel és sztrájkokkal lehet innentől kezdve változást elérni.
Most meggyengülni látszik az izraeli államhatalom, és az állam belső, illetve külső ellenségei ezt megpróbálják kihasználni. Izraelnek ugye ismerten speciális biztonsági helyzete van.
Nyilván például a Hezbollahnak a vezetője már kijelentette, hogy Izrael igen meggyengül, és nem fog erős államként funkcionálni. Tehát Izraelnek az ellenfelei ellenségei a régióban nyilvánvalóan figyelik a folyamatokat, azonban közép és hosszú távon a szolgálatot megtagadó tartalékos katonák hiányozhatnak a katonai szolgálatból, és a katonai műveleteknek a hatékonysága természetesen ezt hosszú távon ronthatja. Azonban rövid távon Izrael olyan magasan felette áll képességeiben az ellenségeinek minden aspektusban, hogy nem várható, hogy ez a biztonságát rövid távon veszélyeztetné. Ugyanakkor természetesen egy ilyen relatíve nyugodt helyzetben az, hogy megtagadják a szolgálatot a tartalékos katonák, az egy dolog, viszont hogyha kitörne egy háború, én nagyon kételkedem abban, hogy ezt a tartózkodásokat fenntartanák. Tehát nyilván Izraelnek a készenléti állapotát ez ronthatja, de abban a pillanatban, hogy egy háború törne ki, ezek a katonák visszatérnének az országot megvédeni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nyilván hosszú távon egy fenyegetést jelent, és komoly probléma, és foglalkozni kell vele. Rövid távon nem fogja tudni megingatni Izrael biztonságát önmagában ez a politikai vita és instabilitás.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Varga Edit. Műsorunk folytatásában arról lesz szó, hogy a svédországi stockholmi eset után néhány héttel ismét az iszlám szent könyvét, a Koránt égették, ezúttal Dániában, a koppenhágai török és egyiptomi nagykövetség előtt. Zsámpoki Zsolt először arról kérdezte Szájfó Omárt, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatóját, hogy mit táplálhatja az elmúlt időszak eseményeit.
Általánosságban a nyugat-európai országokban és a skandináv országokban is erősödik a bevándorlás, ezáltal az iszlám ellenes közhangulat. Itt ugyanakkor nem a széles társadalmi csoportoknak a véleményét látjuk leképeződni, hanem radikális, szélsőséges csoportokét, azon belül is pár személyét. Mostani sorozat Svédországban kezdődött, ahol is egy iraki keresztény menedékkérő volt az első, aki most legalábbis ebben a hullámban lángra lobbantott egy koránt, majd most ebbe a folyamatba egy dán patrióták nevű csoport csatlakozott be, amelynek két aktivistája égette el a szentkönyvet. Természetesen a skandináv országok a szólásszabadság keretein belül kezelik ezt a témát, és nem tudják megakadályozni ezeket az eseményeket, még akkor sem, hogyha diplomáciai problémákat okoznak.
Nincs egyáltalán jogszabály ilyenre, például, hogy egy más, akár milyen vallásnak, akár a szentkönyvét nem lehet ennyire megsérteni, vagy a nyugat-európai országoknál ez belefér a véleménynyilvánítás szabadságába?
A véleménynyilvánítás szabadságába belefér mindenképpen. A világországai közül hozzávetőleg 80-ban vannak életben blaszfémia törvények, ami különböző vallások érzékenységét veszi figyelembe, illetve gyakorlatilag a szentkönyveket is védi ebben az esetben, de a skandináv országok nem ilyenek.
Említette, hogy az északi vagy nyugat-európai államokban erősödik a bevándorlók iránti ellenszenv. Kinek állhat érdekében, hogy folyamatosan így akciózzon?
A mostani helyzetekben azt látjuk, hogy gyakorlatilag egyéneknek állt az érdekében. A történet most úgy kezdődött, hogy Svédországban egy iraki menedékkérő, nevezetesen egy 37 éves férfi, Salwan Momika volt az, aki először elégetett egy koránt. Róla tudni kell azt, hogy neki volt egy milicista pályafutása Irakban, a Kál Sasok nevű csoportnak volt a tagja, ahol próbált különböző szövetségeket is kötni, többek közt az Al-Sadr mozgalommal, ami az egyik legnagyobb támogatottságú síta mozgalom Irakban, majd miután ez nem sikerült neki, próbált politikai influencerként működni, ezt követően pedig 2017 végén Svédországba utazott és menedékjogot kért. Gyakorlatilag az ő esetében azt látjuk, hogy egy személyes akcióról van szó, hiszen ő ilyen módon próbálta elnyerni a szimpátiáját különböző svédországi bevándorló és iszlám ellenes csoportoknak. Ennek persze következményei is lettek, hiszen Svédországot tette gyakorlatilag felelőssé. Irakban a Sadr mozgalom, ez egy szükségszerű lépés volt, hiszen a Sadr mozgalom egy síta mozgalom Irakban, akinek ezúttal szüksége volt arra, hogy lemossa magáról azt a vádat, hogy ő korábban kooperált ezzel a keresztény iraki személlyel, illetve azt is látjuk, hogy az Al-Sadr mozgalom pár évvel ezelőtt, miután megnyerte a választásokat, mégiscsak kiesett a hatalomból, és azóta az utcán politizál a tömegeket mozgatva.
Generálhatnak-e ezek az akciók ellencsapást? Gondolok arra, hogy pár évvel ezelőtt a francia Charlie Hebdo heti lap, amikor leközölte a Mohamed karikatúrákat, utána mészállást hajtottak végre a szerkesztőségében. Fokozhatja a terrorfenyegetettséget ezekben az országokban?
A terrorfenyegetettséget mindenképpen fokozhatja, hiszen vannak radikálisok, különösen diaszpórákban, Nyugat-Európában, akik nem kötődnek konkrétan a társadalomhoz, de sok esetben még a bevándorló közösségekhez sem. Ők egy személyben hozzák meg a döntéseiket, és fennáll a veszély annak valóban, hogy ők egy ilyen esetben drasztikusan lépjenek fel. Amitől kevésbé kell tartani, azok a diplomáciai bonyodalmak, hiszen mégiscsak azt látjuk, hogy a politika az racionálisan működik az iszlám világban is, és a mindenkori vezetők végig gondolják, hogy mire, milyen arányossággal lépjenek fel. Most azt látjuk, hogy Egyiptom, Törökország, Irak tiltakozik a dán kormánynál, bekérették a dán nagyköveteket, de mindegyik ország visszafogottan áll ehhez az egész témához, és a sajtójában, legalábbis az állami ellenőrzés alatt álló sajtóban kihangsúlyozzák, hogy itt kiszámú szélsőségesnek az akciójáról van szó, de szükségszerűen ezt a gesztust meg kell tenniük ezeknek a kormányoknak, hiszen mégiscsak az ő követségeik előtt zajlottak ezek az akciók.
Az amerikai képviselőház republikánus elnöke szerint Joe Biden elnök és családjának pénzügyi ügyeit is ki kell vizsgálni, és akár az elnök eltávolítására irányuló úgynevezett impeachment eljárást is el kell indítani. Magyaris Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára szerint Donald Trump bírósági ügyei miatt a republikánusoknak is lépnie kell. Varga Mónika interjúját hallják.
Elsősorban olyan ügyekről van szó, amelyek azelőtt történtek, hogy Joe Biden elnök lett, tehát amikor alelnök lett, akkori ügyekről van szó, és hát egy elvi kérdés, jogi kérdés az, amit felvetően a katonajogászok fognak tárgyalni, vagy vitatkozni ezen, hogy lehet-e valakit impeachment eljárás alá vonni olyan cselekedetekért, amelyek a hivatali ideje előtt történtek.
Itt ugye Joe Biden fiának, Hunter Bidennek a megvesztegetési ügyéről van szó, tehát hogy ő kenőpénzt fogadhatott el egy ukrán cégtől.
Igen, nem csak arról van szó, hanem kínai átutalásokról is, és a kínai átutalások hát a több millió dollárt értek különböző úgynevezett ilyen fal intézményeken keresztül. Egy kínai tisztviselő azt mondta, hogy akár 10 évig is eltartott, mire kibogozzák azt, hogy hány különböző ilyen vállalaton és intézményen keresztül folyadták a pénzt, illetve Romániából is szó van, hogy egy bizonyos személy, vagy akár több személy elég jelentős pénzekkel támogatta Joe Biden-t, és ebben az esetben kiemelték a republikánusok, hogy pont akkor, amikor Joe Biden Romániát a korrupció ellenes kérdésekről leckésztette. A vita többek között arról zajlik, hogy a igazságügyi minisztérium, illetve az FBI átadott vagy nem adott át mindenfajta iratot, illetve visszatartott iratot. A republikánusok nem csak Joe Biden-t szeretnék nevezett impeachment eljárás alá vonni, hanem más ügyekből kifolyag részben ezzel kapcsolatban Mary Garlandot, a legfőbb ügyész vagy igazságügyi minisztert, egy személyben az első támokban, illetve a bevándorlással kapcsolatban Alejandro Mayorkast, a belbiztonsági minisztert is.
Mit nyerhetnek ezzel, egy ilyen ügyel a republikánusok? Hozhat nekik ez bármit a konyhára, hogy impeachmenttel próbálkoznak, vagy Trump bírósági ügyei miatt egyszerűen muszáj nekik is valamit bedobni?
Természetesen ez egyik olvasata az egész ügynek, hogy amennyiben a demokraták most már azt hiszem a harmadik eljárást indítják Trump ellen, és esetleg még egy negyedik lesz Georgiában, hogy akkor a republikánusok megpróbálják azzal ellensúlyozni ezt, hogy rámutattak arra, hogy abban az esetben, hogyha Trumpot különböző eljárások alá vonják, akkor úgymond Biden sem tiszta, és ilyen alapon, erkölcsi, bármilyen alapon nem nagyon lehet a kettő között különbséget tenni. És hát az Egyesült Államokban úgy tűnik, hogy a választásokat újfent az úgynevezett függetlenek fogják eldönteni. Az amerikai választóknak nagyjából 30%-a elkötelezett republikáns, 30%-a elkötelezett demokrata, ők legalábbis a felmérések szerint szinte bármi történik, 85%-ban támogatják a jelöltjüket, és az a maradék 40% az, akik érdekesek, hogy ők ilyen esetben akár morális, akár bármilyen alapon hogyan döntenek, feltetten megint csak a kisebbik rossz mellett fogja az amerikai többség letenni a voksát.
Brazíliában a bíróság 8 évre minden köztisztségtől eltiltotta az ország volt elnökét. Jair Bolsonaro 2030-ig egyetlen választáson sem indulhat el, mert tavaly külföldi diplomaták előtt bírálta a brazil elektronikus választási rendszert. A jobboldali politikusnak ezen kívül 15 másik ügye is van, amelyek miatt börtönbüntetés fenyegeti. Ez azonban nem azt jelenti, hogy csökkent a befolyása, sőt, mondta az Inforádió által megkérdezett szakértő, Nagy Sándor Gyulával, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárával Herceg Zsolt beszélgetett.
Biztos, hogy nem fog eltűnni a közéletből, legalábbis a mostani döntés miatt biztosan nem. Jár mindenféle rendezvényekre, saját pártja szenátoraival és kongresszusi képviselővel találkozik, az egyik fia szenátor, a másik kongresszusi képviselő, tehát hogy rajtuk keresztül még informálisan és természetesen lehet ráhatása. Ugye itt az a kérdés, hogy ez a 8 éves eltiltás végül jogerős lesz-e, mert ugye értelemszerűen ezt megfelebbezték, azt, hogy erről mikor fog a legfelsőbb bíróság dönteni, ez egy jó kérdés. Nem vagyok benne biztos, hogy módosítani fogják a döntést, tehát én azt gondolom, hogy ezt jóvá fogják hagyni, ami ugye azt jelenti, hogy a következő elnökválasztáson nem fog tudni indulni, sőt valószínűleg az azt követőn sem. Ez ugye azt jelenti, hogy valaki másnak kell a saját pártjából helyére lépni. Itt már ugye csak feltételezések vannak, hogy ki lehet ez a másik. Ami viszont nem feltételezés, az az, hogy ugye ez a döntés, ez egy ügy volt a sok ügy közül. Tehát ezen felül még több bírósági fázisig még el nem jutott ügy van, tehát nyomozások vannak különböző ügyekben. Itt hatalommal való visszaéléstől kezdve a síkasztás ütlenkezelés vágya is felmerült különböző ügyekben. Ő értelemszerűen mindent tagad, de hát ugye ezt a bíróság fogja eldönteni a következő években, hogy ebből mi az, ami valóban megtörtént, és mi az, ami nem.
Meglehetősen sok ilyen ügyről van szó, számolgattam, legalább 15-ig jutottam el. Van arra valós esély, hogy őt elítélik jogerősen és börtönbe kerül?
Nem tartanám kizártnak. Lula is megjárta a börtönt. Nem biztos, hogy ugye ártatlanul, minden esetre nem szabályszerűen ítélték el, és hát ő is rend volt több mint 2 éven keresztül. Nem életidegen egy átlagos latin-amerikai országban, hogy a korábbi elnökök börtönbe kerülnek. Tehát volt ez már Peruban, Bolíviában, több másik országban. Úgyhogy én nem zárnám ezt ki. Azt gondolom, hogy van jó pár olyan ügy ebből a tizenvalahányból, amit említett, aminek valószínűleg nem fogják tudni bizonyítani, vagy nem olyan súlyosságú, hogy börtönbüntetés járjon érte. Értelemszerűen van néhány olyan ügy, itt főleg a januári Brazília városi randalírozásnak a szervezése körüli ügyek, amik azért elég súlyosak ahhoz, hogy ő börtönbe kerüljön. Az kérdéses, hogy tudják-e bizonyítani az ő részvételét, vagy az ő koordinációját emögött az ügyek mögött.
Amelyek egyébként hatalmas figyelmet irányítanak rá, ezek tulajdonképpen növelik is az ismertségét, a befolyását, ugye?
Az ismertségét már nem nagyon kell növelni, Brazíliában a lakosságnak a 90%-a ismeri őt. A befolyása az már egy másik kérdés. Tehát értelemszerűen így, hogy nincsen közjogilag valami olyan választott tisztsége, akár kongresszusi képviselő, akár szenátor, ami egyébként valamilyen szempontból immunitást is adna neki, ez a befolyását azért csökkentheti. Tehát már ez, hogy 8 évre eltiltották, ez persze részben mártírt csinál belőle a saját oldalán, viszont ugye minél több ilyen ügy van, annál több ember lehet, aki azt gondolja, hogy lehet, hogy nem ő a legmegfelelőbb a következő elnökválasztáson Lula vagy egy másik baloldali jelölt kihívójaként. És ugye itt már akkor megint visszatérünk oda a találgatásokra, hogy ki lehet viszont az, esetleg Bolsonaro családnévvel, aki elindulhat Lula vagy egy másik baloldali jelölt ellen 3 év múlva.
Például a felesége.
Például a felesége vagy valamelyik fia. Mind a kettő előfordulhat. Az, hogy most Michel Bolsonaro vagy Eduardo Bolsonaro vagy valamelyik másik, esetleg nem Bolsonaro lenne az, aki majd elindul, ugye ez még túl messze van ahhoz, hogy ez kiderüljön, illetve lehetnek más jelöltek akár a jobb oldalon, akár a centrumban, akik esetleg fel tudják építeni magukat a következő 3 évben, úgyhogy ez még egy nagyon nyitott játék, meg hát először legyen jogerős ez a döntés, és derüljön ki, hogy egyáltalán szabadlábon lesz-e még Bolsonaro a következő pár évben.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László, a műsorvezető Varga Edit volt. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!